Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha az egyházainkat szeretnénk erősíteni, akkor tudni kell, hogy kik azok, akikre számítani lehet a jövőben is, hangoztatta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Gombán annak kapcsán, hogy új épülettel bővült a Fáy András Református Általános Iskola. Soltész Miklós kiemelte, Orbán Viktor miniszterelnök azért nem lehet ott az új iskolaépület bokréta ünnepén, mert Moszkvában tárgyal egyrészt a békéről, másrészt arról, hogy a magyar vállalkozásoknak, a lakosságnak és az intézményeknek továbbra is biztosítani tudják az energiát alacsonyabb áron, amire nagy szükség van. A béke fontossága kapcsán felidézte, hogy a háború és az energiaárak elszabadulása előtt remek lehetőségeik voltak nagyszerű dolgokat megvalósítani szerte az országban, sőt a teljes Kárpát-medencében is, ahol az egyházi közösségeket, templomok, szociális intézmények, kórházak és iskolák építésével is erősítették. A keresztény és az európai értékek igenis összhangban vannak egymással, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP ügyvezető alelnöke Budapesten a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Alapítvány konferenciáján. Köszöntőjében Latorcai Csaba úgy fogalmazott, ezek az értékek segíthetnek egy olyan megújuló kontinens megteremtésében, amely méltó elődeink örökségéhez és élhető jövőt biztosít az utánunk jövő generációknak is. A múltból merített tapasztalatok és értékek segítenek eligazodni a jövő kihívásai között, tette hozzá. Magyarország lassan 4 éve áll az ukrajnai béke pártján, márpedig ehhez a tárgyalásokon a diplomácián keresztül vezet az út, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. A tárcavezető arról számolt be a közösségi oldalán tett bejegyzésében, melyben Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel egyeztetett, hogy a magyar kormány lassan 4 éve áll a béke pártján. A diplomáciai csatornák berekesztése a béke reményének feladását jelenti, figyelmeztetett. A túlszaporulatot elkerülendő 399 falu nyert támogatást összesen 30 ezer kutya és macska ivartalanítására, közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Gyopáros Alpár jelezte, a támogatás részletei elérhetők a magyarfaluprogram.hu-n. Megosztott videójában a kormánybiztos elmondta azt is, hogy 2019 óta írnak ki pályázatokat kis településeknek a Magyar Falu programban, és azóta majdnem 40 ezer pályázatot támogattak már. Brüsszel elismerte, hogy a háború súlyos következményei elsősorban Magyarországot és a térség országait sújtják. Írta Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán. Az Európai Bizottság frissen megjelent őszi gazdasági előrejelzése szerint az orosz-ukrán háború földrajzi közelsége súlyos gazdasági következményekkel jár azon tagállamoknak, amelyek a konfliktus közvetlen szomszédságában helyezkednek el. A dokumentum szerint ezek az országok alacsonyabb növekedéssel, nagyobb veszteségekkel és a szankciók súlyosabb hatásaival néznek szembe, ismertette a miniszter. A Tisza 3700 milliárdos adóemelése a magyar vállalkozások tudatos tönkretétele, közölte Palóc Andrea, nemzetgazdasági minisztérium szóvivője a közösségi oldalán. Palóc Andrea videóban azt mondta, az elmúlt napokban nyilvánosságra került a Tisza megszorító terve. A dokumentum egyértelművé teszi, radikális baloldali adóemelések zúdulnának a magyar vállalkozásokra. Kiemelte, a vállalkozásoknak évente 3700 milliárd forinttal több adót kellene befizetniük, s ekkora terhelést a magyar gazdaság még soha nem látott. Végül az időjárásról. Szombaton az ország keleti-délkeleti felén többnyire zárt, másutt szakadozottabb felhőzet valószínű, mely mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek a köd feloszlása után. Kelet-délkelet felé haladva nő az eső előfordulási esélye. Gyenge marad a légmozgás, szombaton a hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Várunk szeretettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyílt napján. Fedezd fel képzési kínálatunkat szakbemutatókkal, tájékoztató előadásokkal és élményprogramokkal. December 2-án Egerben, december 3-án pedig a Jászberényi kampuszon. Mi hiszünk benned!
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor Óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, jó reggelt és jó rádiózást kívánok! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma 2025. november 29-e van, szombat. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tigovics Ernő. És most műsorismertetésünket hallják, déli 12 óráig adunk áttekintést arról, hogy mivel várjuk Önöket a készülékek elé. Elsőként reggeli beszélgetésünkkel, melyben Hernád Fői Csabát, az Egri Érseki Palota Látogatóközpont vezetőjét hallják római Szent Évi élményeiről, majd a zenélő szerkezetek a Verklik világába kalauzolja el Önöket, Mednyánszki Miklós gyűjtő. Most Hernád Fői Csabát halljuk.
Élményekből rengeteg van, hát órákat tudnénk végigmenni a templomokon is, bármelyiken. Tehát a Szent Péter Székesegyház, ugye az is egy hatalmas nagy, mindig egy hatalmas nagy élmény, amikor a Rómába, Vatikánba érkezünk. és hát maga a Szent Péter Bazilikának is a csodája, hiszen a világon a legnagyobb templom, tényleg gyönyörűen díszítették, és hát ugye Gyula pápa volt, aki a régi Konstantin-féle bazilikát merte lebontani, és ugye azt követően, amikor ő elindította az új bazilika építését, itt a 120 éven keresztül épült, és egy olyan csodát hoztak létre, egy olyan alkotást, amely az ember, hogy hol érkezik, azt mindig csak ámul.
9 órakor hírekkel jelentkezünk, utána megismételjük a Segíthetünk csütörtöki adását. Ennek elején egy december 13-ai EGRI jótékonysági bálba hívjuk meg Önöket, majd Kitta Gergellyel, a Matthias Corvinus Kollégium intézetekért felelős igazgatójával és Kovács Erikkel, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával beszélgetünk. Következzen most rövid bejátszásunk.
Tehát úgy, ahogy kérdéseket teszünk fel magunknak, és kétségeink vannak, hogy ezt jól csinálom, ezt rendben elvégzem, lesz ebből bajom, nyerek ezzel valamit, ezeket a kérdéseket tegyük fel a mindennapjaink során, hogy jót teszek azzal, hogyha most gyalog megyek. Jó, hogyha ezt a lámpát így hagyom, vagy a csapot nem zárom, ezek régi dolgok, de hogy milyen hatást gyakorol ez majd a közműszámlámra. Nem tudom ezt a dolgot esetleg komposztálni, és majd tavasszal, amikor ültetek, felhasználni újra. Ilyen kérdésekkel éljünk, és rá fogunk jönni, hogy mennyivel pénzügyileg is fenntarthatóbban, és környezetileg is fenntarthatóbban tudunk majd élni.
9 órától külön műsorra jelentkezünk Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunkban ma többek között a mézről és a mézes kalács készítő mesterség történetéről hallanak. A riporter Farkas Erzsébet, rövid ajánlónkban pedig Tóth Arnold, a Miskolci Herman Otto Múzeum néprajzosa szólal meg.
Magyarország területén az első mézes kalács emlékek a rómaiakhoz kötődnek. Aquincumban, mai Óbuda területén az ásatásokon kerültek elő olyan agyagból készült cserépformák, negatív minták, amelyeket nagyon nagy valószínűséggel valamilyen figurális sütemény készítésére használhattak.
Szintén 9 órától külön műsorral jelentkezünk Tokaji adónkon. A kilátóban ma megnézzünk egy tardi portát, és megismerhetnek egy mezőkövesdi keresztény nagy családot. Ajánlunkban dr. Hajdú Katalint hallják.
Amikor elmegyünk, akkor megmondom, hogy gyerekek, választhattok egy vagy két dolgot. Utána felőlem akárhányat mondanak, én akkor se fogom megvenni. Azért nem, mert van egy határ, és ennek nem feltétlenül anyagi okai vannak, hanem az az oka, hogy amire nincs szükség, azt nem vesszük meg, és nem gondolom azt, hogy a gyerekemmel akkor teszek jót, ha mindent megadok neki, mert egy idő után semmi nem lesz elég, hanem tudja azt, hogy amire feltétlenül szükség van, azt megvesszük, ha valami megtetszik, az bizonyos határokon belül megkapja, de azon túl nem.
10 órától már közös műsorral jelentkezünk mind a 9 adónkon. A hírek után itt élünk. E műsorunkban beszélgetünk egy erdélyi képzőművésszel, valamint Csetneki László mesterszakáccsal is. A téma az adventi és a karácsonyi ételek lesznek. Most őt halljuk.
Mindig beszélünk a káposzta mellett, hogy a töltőkáposzta az lehet kicsi, például, hogy is mondjam, a nyírségbe töltikének hívják, ahol kukoricával csinálják is, ilyen hegyes kis tőtelékeket csinálnak belőle, paradicsommal kis rántással a végén áthúzzák. Van, ahol gerslivel csinálják a töltőkáposztát, van, ahol rizssel. A hányház annyi szokás, de lényeg az, hogy mindenhol teszembe egy kis füstölt húst, egy kis alaphíszt megadják nekik.
11 órakor ismét híreket mondunk, utána megmaradni, ismétlés csütörtökről. És ebben ellátogatunk a Munkácsi Szent István Római Katolikus Líceumba, ahol Mihalovics Attila, az intézmény igazgatója mutatta be a háború árnyékában megélt mindennapjaikat. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát. Kedves hallgatóink, műsorismertetést a mai napon legközelebb 12:05-kor hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást és szép napot kívánok!
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Önök a most következő műsor szerkesztőjét, Tikovics Ernőt hallják. Reggeli beszélgetésünkben elsőként Rómába látogatunk, és tesszük ezt a Szent Év apropóján. Majd az egykor népszerű zenélő szerkezetek a Verklik világát ismerhetik meg. Maradjanak velünk! Szeretettel köszöntöm Hernád Fői Csabát itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. Ő az Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont igazgatója, és mellesleg, vagy nem mellesleg csoportokat kísért ebben az évben Rómába. Az idei év kicsit más, mint az előző 24, mert a 25. év minden alkalommal szent év. Ezt a szent évet december 24-én 19 órakor nyitotta meg Ferenc pápa, és aztán átörökítette 14. Leó pápára a szent év folytatását. Mennyiben másabb egy szent év a zarándok szemével, mint egy átlagos év Rómában?
Az biztos, hogy a szent év azért az egy kiemelt év. Abból a szempontból is, hogy 1300-ban hirdették az első szent évet, és onnantól kezdve azért általában 25 évet tartották meg. Mondjuk vannak időszakok, amikor egy-egy rendkívüli bejelentéssel, ugye 2010-ben is volt egy ilyen szent év. Tehát ennek mindig van valami nagyon jelentős apropója, mondani valója. És hát pont ez a lényege a szent éveknek, hogy mindenután ritkán van, ezért az emberek lelkileg is talán jobban készülnek, és mint a remény zarándokai, erre az évre is nagyon sokan készültek, hogy ekkor látogassanak el Rómába, hiszen a teljes búcsúnyerése, illetve a szent helyeknek a felkeresése, az ilyenkor azért talán egy kicsit nagyobb jelentőséggel esik latba. A szent év során, ezt ugye mindig szoktuk mondani, hogy mindig kitisztul Róma. Mindig nagyon nagy fejlesztések történnek, és hát olyan épületek is, amelyek, vagy terek, amelyek már régóta rosszabb állapotban vannak, azokat felújítják. Példaként említve a 2025 éves szent évre, ugye elkészült a Szent Péter Bazilikának a baldahinja, az a 29 méter magas, ugye Bernini által tervezett csodálatos baldahin, bronzból, így a 8. Orbán pápán nevéhez köthető ennek a megépítése, és hát többek között belső tisztítások, illetve hogyha városra gondolunk, akkor az Angyalvár körül térköveztek, illetve a Piazza Navonának a gyönyörű Bernini, szintén megint Berninit emlegetem, kútjai az köthető, azokat is felújították, aztán letisztították a Trevi kutat, tehát így a városban számtalan helyen, és sok esetben még a közlekedés területén is jobb minőségű buszok, metró szerelvényeket állítanak, és hát ilyenkor azért rendkívüli fejlődést ér el a város. Minden szent év alkalmával azért benne van, hogy a Rómában élő embereknek egyre nehezebb a hatalmas tömeg miatt bent maradniuk, illetve megmaradniuk. Tehát erre az évre is a számítások szerint egy olyan 35 milliós turistaforgalommal, illetve zarándokforgalommal számoltak.
Beszélgettünk már, mielőtt bekapcsoltuk volna a mikrofont, vagy beültünk volna a stúdióba, hogy ez azért anyagilag is jelentős összeg. Tehát nem csak elviselni kell az zarándokokat, vagy elviselni kell őket, mert ez érezhető, hogy pénzt hoz Rómának?
Ez érezhető. Hát nem csak az előépítkezések, illetve felújítások, hanem az azt követő időszakban is. De minden esetben az emberek életminősége azért ezáltal mindig egyre előrébb lép, hiszen hát egy 3000 éves történelmi múltú városról beszélünk, ahol sohasem áll meg, mint ahogy egyébként máshol sem az élet, de itt olyan történelmi emlékek, emlékanyag, épületek, római kori maradványok vannak, amelyeket a mai napig is folyamatosan tárnak fel, és hát úgy belegondolunk azért Rómába, rengeteg templom van, szám szerint még 600-nál is talán több, de minden esetre 370 nagy templom, és hát ezeknek a folyamatos felújítása, az épületek, a parkok, a terek, karbantartása, azért az rengeteg pénzt emészt fel, és hát ilyenkor van lehetőség arra, hogy egy-egy ilyen jelentősebb ünnep vagy szent év alkalmával nagyobb bevételi forráshoz jussanak. Azt is tudjuk, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy az eddig, ugye van egy idegenforgalmi adó, amit vendégészakánként fizet a szállást adó, ezek különböző kategóriák, de ez duplájára emelkedett. Tehát a 3 euróról 6, illetve 7-8, attól függ, hogy milyen csillagokkal rendelkezik egy-egy vendéglátóhelység.
És ezt a 35 millió látogatót érezni? Nyilván nem egy napra koncentrálódik, hanem eloszlik az év folyamán, de érezni, hogy többen vannak Rómában?
Én 1995-től is szoktam csoportokat kísérni, és hát ahhoz képest természetesen, de az utóbbi évek, főleg a Covid óta valami történt, nagyon sokan elindultak, mint hogyha ilyen bakancslista lenne, hogy mik tart a világ. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy ez a Covid mit hozott magával, egy kicsit az emberek szeretnének még idézőjelben élni, és hát mindenhova eljutni, úgyhogy egy igen jelentős turizmus indult be, de hát alapvetően Rómában rettenetes a forgalom mindig. Tehát az évnek szinte alig van egy pár olyan hónapja, így a november, január, február, amikor egy kicsit csendesebb lenne, mert úgy egyébként azért rengetegen érkeznek Rómába. Mondjuk egy kicsit a nyári meleg az visszafogja a látogatók számát, hiszen ez a 40-45 fok, amik ott a falak között megszorulnak, azért az nagyon visszafogja. Van is egy mondás, ezt még régen én is idézem, hogy augusztus hónapban úgy szokták mondani, hogy csak a németek meg a kutyák vannak, mert ők bírják elviselni ezt a hőséget, mert egyébként tényleg nem lehet ezt a sok művészeti értéket befogadni. Ami még nagyon érdekes volt, hogy ugye évzében kétszer jutottam el Rómába, egyszer márciusban, akkor az egy nagyon, nagyon jó időszak volt, már abban a szempontból, hogy nem éreztük azt a hatalmas tumultust, és nagyon szépen tudtunk haladni a zarándokútunk során, viszont most, hogy októberben voltunk egy másik úttal, itt viszont olyan hihetetlen tömeg volt, hogy voltak olyan látványosságok, amielőtt azt mondtuk, hogy na akkor itt tovább megyünk, mert meg se bírunk állni. Tehát képtelenség lett volna. A Szent Péter Bazilikába is, ha csak megemlítem, mintha egy szentmise ért volna véget, amikor ott voltunk, olyan tömeg volt bent. Ugye tudjuk, hogy a Szent Péter Bazilikába, ugye Eger városának a teljes lakossága beférne, és hát tényleg ott szinte nem lehetett megmozdulni, olyan sokan voltak.
Mit fűztél föl a látnivalók, vagy a meglátogatandó helyek közül a zarándoklatok során?
Minden szent évnek ez már azért a történelem során kialakult, hogy 7 helyet kell, de vannak hosszabb, rövidebb utak, de a nagy klasszikus zarándoklat során 4 nagy bazilika, a jeruzsálemi Szent Kereszt, a Szent Lőrinc és egy katakombának a meglátogatása lenne a soron. Tehát minden esetben azért a fő templom a lateráni Szent János Bazilika, aztán ugye ami a legkedveltebb és ahol a pápák is laktak, meg laknak, az pedig a Szent Péter Bazilika, onnan a legkedvesebb és a legnagyobb tisztelet Mária tiszteletet övező Mária Maggiore, Nagy Mária Bazilika, és hát azt követően pedig a többit is megpróbáltuk beemelni, nem mindig sikerült, mert azért Rómába úgy kell menni, hogy az ember soha nem tudhatja, hogy mit tud beemelni az ottani megtervezett programokból, de a jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilikába eljutottunk. A falakon kívüli Szent Lőrinc Bazilika az kimaradt, mert hát időhiányában meg közlekedés hiányában nem tudtunk eljutni, ráadásul pont egy olyan időszakban érkeztünk, amikor Soperó sztrájk volt, leállt a közlekedés, úgyhogy egyáltalán kérdéses volt az egyik napon, hogy akármilyen közlekedési eszközzel is bárhova el tudunk jutni. Erre mindig számítani kell, hogy valami történhet, és hát, hogyha így tudjuk tényleg felépíteni a lelkünkbe is, akkor ezt ugye el is tudjuk fogadni. És hát tényleg az ember azt mondja, hát zarándoklatra jöttem, akkor a zarándoklatnak sok olyan dolog történik, amit bizony nehézség, és hát el kell viselni.
Azt mondtad, hogy falakon kívüli Szent Lőrinc.
Igen, falakon kívüli Szent Lőrinc, igen, mert ja, és nem említettem a Szent Pált.
Igen, falakon kívüli Szent Pál, igen, a negyedik a bazilika, igen. Azt sikerült meglátogatni.
Mind a 4 nagy bazilikába sikerült eljutnunk, ugye még egyszer, ugye a lateráni Szent János, a Szent Péter, a Mária Maggiore és a Szent Pál, ami falakon kívül van, tehát ezeket a nagy bazilikákat minden esetben sikerült, és hát hivatalosan ezeknél a nagy bazilikáknál találjuk meg a szent kapukat. Ami azt jelenti, hogy ezek a szent kapuk, ugye olyan hatalmas nagyok ezek a bazilikák, hogy 3-5 kapujuk van, hogy egy, az kimondottan a szent évnek a tiszteletére van fenntartva, illetve a szent évben nyitják ki, amikor szent évet hirdetnek, és hát ez egy nagyon különleges élmény egyébként, amikor ezt a kapukat is megnyitják, és hát mindazon túl pedig egy éven keresztül, amikor oda érkeznek az zarándokok, akkor az mindig egy hatalmas nagy élmény és egy öröm, és hát ez is különbözőképpen nyilvánul meg, ahogy a nagy bazilikáknak a szent kapujain keresztül áthaladnak a csoportok, mert nagyon sok esetben imádsággal, énekkel, térden, tisztelettel lépnek át ezeken az ajtókon.
Két csoportot vittél, az egyik volt az egyházmegyei zarándoklat, ugye? A másik pedig?
Két csoportot vittem, az egyik az Gulyás Zsolt atyáékkal volt, az ő híveit, illetve ott a környéken élő hívőket, tehát akik hozzá tartoztak, illetve a másik pedig a egyházi zarándoklat volt, a főegyházmegye által is ott pedig főleg atyákkal mentünk.
Tudott újat mondani neked még Róma?
Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem nem tudom, hogy ki talán Ady Endre volt ezzel úgy, hogy minél többet tartózkodom Rómába, annál jobban tudom, hogy soha nem lehet megismerni Rómát. Tehát van egy ilyen gondolat, hogy tényleg az ember próbál, de nem egy hét, nem két hét, nem két év, nagyon sok idő kell ahhoz, hogy Rómát megismerhesse az ember, és mindig tud újat nyújtani.
Az első utatok az még Ferenc pápa idejére esett, ugye márciusban, nyilván már nem láttátok őt, mert már akkoriban beteg volt.
Pont a Gemelli kórházban volt, ott mentünk el mellett, amikor megérkeztünk Rómába, az első utas buszhoz zarándoklat volt, és akkor, ahogy Rómába érkeztünk, az Gemelli kórház mellett mentünk, és akkor pont ott volt a Szent Atya kórházban.
És 14. Leót sikerült látni?
Igen, az viszont egy hatalmas nagy élmény volt, mert egy audencián is voltunk. Ez az önérdekes dolog volt ez is, mert tudjuk, hogy hatalmas tömegek vannak, és hát mozdulnak meg. Viszont a horvátoknak nemzeti zarándoklatuk is volt, úgyhogy a Szent Péter téren tartották az audenciát, a fogadást, és reggel már 6 órakor el voltunk késve az audencia megnyitása előtt, illetve mielőtt megkezdődött volna, és olyan tömeg volt, hogy egyszerűen az ember néha azt érezte, hogy nem a lábán megy, hanem a tömeg viszi, mert tehát mindenkibe ez a szent erőszak benne volt, ha ezt így szabad mondani, hogy igenis beszeretnénk jutni, mert az új pápát is, és hát az audenciát, az áldást is azért nagy tisztelettel vette mindenki. Hatalmas nagy élmény egyébként egy ilyen audencia. Hamarosan ugye az emberek bejutnak azért, és hát több ellenőrzési pont van itt is, mire bejutunk, tényleg mindent átellenőriznek, fémdetektorok vannak, tehát nagyon vigyáznak, hogy nehogy valami atrocitás történjen. És hát amikor beírunk a Szent Péter térre, ugye ez a csodálatos látvány, ugye ez a környezet, és ahogy ott a több ezer ember várakozik, ugye időnként fel-fel szólalnak zenekarok, énekhangok, éjjenzések, ugye a latinok azok nagyon tudják, úgyhogy ez hihetetlen élmény, úgyhogy ez a pár óra, míg várakozunk a pápára, hogy megérkezzen, az is egy hatalmas élménnyel telik. Élményekből rengeteg van, hát órákat tudnénk végigmenni a templomokon is, bármelyiken. Tehát a Szent Péter Székesegyház, ugye az is egy hatalmas nagy, mindig egy hatalmas nagy élmény, amikor a Rómába, Vatikánba érkezünk, és hát maga a Szent Péter Bazilikának is a csodája, hiszen a világon a legnagyobb templom, tényleg gyönyörűen díszítették, és hát ugye Gyula pápa volt, aki a régi Konstantin-féle bazilikát merte lebontani, és ugye azt követően, amikor ő elindította az új bazilika építését, a 120 éven keresztül épült. És egy olyan csodát hoztak létre, egy olyan alkotást, amely az ember, hogy hol érkezik, azt mindig csak ámul. És hát ugye itt is a hatalmas nagy méretek, a belső magassága 45 méter magas, a kupolái 149 méter. Mondtam, említettem, hogy Eger város teljes lakossága beférne.
Tehát egy 48 ezer ember van most, 48.600.
Akkor rosszul mondtam, mert 60 ezer ember férne be, úgyhogy sajnos akkor Eger város az jócskán lecsökkent. 16 ezer négyzetméterről beszélünk, 60 ezer ember oda beférne, és tényleg olyan alkotások sora, olyan emlékanyag található, 44 oltár plusz a főoltár, számtalan emlékanyag, amit, hogy az ember végigjár, az tényleg a csodák csodájára lép az útja során, és hát azon kívül pedig hát kint a téren, ugye a hatalmas obeliszk, a szökőkutak, Berni ölelők karjai, hogy fogadják az embert, az is egy olyan tényleg monumentális emlék, ahol az ember eltörpül, és hát azért sok mindent másképp lát és másképp érez át. Tehát így a Szent Péter Bazilika az elsők között van, aztán nem is beszélünk itt a Vatikáni Múzeumról, tényleg az olyan bevehetetlen, és ugye most már egyre jobban szigorítanak, hiszen a tömeg miatt lassan azt lehet mondani egy kicsit már, hogy élvezhetetlenné válik ezekbe a főszezonba, amikor tehát hihetetlen tömeg.
Főleg a Sixtus kápolna.
Hát az igen, ott csak azt hallgatjuk, hogy szilenció, csend tovább, de Michelangelo-nak a felejthetetlen alkotása, az viszont minden pénzt, meg minden tömeget megér, hogy az ember egyszer feltekintessen a mennyezetre, illetve az altár mögötti főfalra. Ezek is olyan emlékanyagok, és tényleg van erről is statisztika, hogyha a Vatikáni Múzeum minden tárgyát megtekintenénk, akkor hány éven keresztül járhatnánk oda, hogy mindet végig tudjuk nézni. Minden esetre azért a Szent Péter Bazilikának a nagy zaja mellett az egy kicsit ellenpólus, amikor a Szent Pál székesegyházba érkezünk. Az 1800-as évek közepén egy béretemből leégett, és egy teljesen újat varázsoltak, a világ összefogott, az egyiptomi alkirálytól kezdve az orosz cárig mindenki rengeteg adományt, gyönyörű értékes tárgyakat, anyagokat adtak, és hát az azért lett egy kicsit olyan mérhetetlenül nyugodt, mert hogy nagyon jó tervek alapján készült el az az öthajós székesegyház, ahol alabástrom metszett üvegablakokon keresztül érkezik a fény, egy ilyen kicsit misztikus, megnyugtató fény, és hát nem lett a teljes eredeti állapot, hiszen nem is lehetett azt visszaállítani, úgyhogy egy méltóság teljesebb, nyugodtabb székesegyházba érkezünk, ahol egy kicsit az ember a sok római látvány után egy kicsit talán jobban meg is tud nyugodni.
Fő vannak ott festve a pápák, ugye, Szent Pétertől? Ferencig, Ferenc már fönt van?
Ferenc pápa fönt van, viszont az új pápa még nincs. Épp azt néztük, hogy valószínűleg még annyira friss volt, hogy nem készült el, mert amikor megválasztják azt követően, hogy elkészítik mozaikból, és azt is fölhelyezik. Kérdezted, hogy elmentünk-e Ferenc pápa sírjához, ugye a Mária Maggiore Bazilika, a legnagyobb Mária Bazilika, az is 352-ben indult útjának, annak is a gondolata, hiszen János Patricius és Liberius pápának egy álma volt augusztus elején, ugye nyári időben, hogy ahol havat találnak, ugye ez az Exferinus dombja volt, ott építsék meg a Mária tiszteletére a székesegyházat, és meg is épült, és hát évszázadokon keresztül a spanyol királyok támogatták, és az első aranyszállítmányokból díszítették, úgyhogy hihetetlen értéket helyeztek ott a mennyezetre, és hát a környező oldalsó kápolnákra, és hát ebbe a templomba járt nagyon-nagyon sokat a pápa, a Szent Atya Ferenc pápa, és hát igazából ez volt a kérése is, hogy őt szeretné, hogyha eltemetnék. Úgyhogy tulajdonképpen egy, majdnem azt lehet mondani, hogy egy nagyon-nagyon szerény kis síremlék, egy márványfelület, ahol rajta van az ő neve, és semmi más. Rengetegen álltak a sorba. Talán az egyik legnehezebben oda lehetett bejutni, hosszú, kígyózó sorok, kint már a székesegyház előtt, és hát lassan, ütemesen, ugyanúgy itt is belépő kapukon keresztül jutottunk, és hát terelő koronok mellett imádkozva érkeztünk oda tényleg Ferenc pápának a sírjához, és hát utána természetesen megnéztük magát a Mária Maggiore Bazilikát is.
A katakombák közül egyet látogattunk.
A katakombák
meg,
közül egyet látogattunk meg. A Kalixtusz katakombát szokták ajánlani, nagyon nagy a látogatottsága, viszont az volt a gondolat, hogy Szent Sebestyén, hát igen, jelentős vértanú halált szenvedett szent volt, és hogy neki is van egy nagyon szép kis temploma, illetve alatta található a Szent Sebestyén katakomba, és hát tulajdonképpen itt egy helyi idegenvezetőnek a tájékoztatásával jártunk körbe. Tehát ez is nagyon érdekes, hiszen Róma körül számtalan katakomba található, mai napig is rengeteg olyan, amit nem tártak még föl, és milyen vulkanikus, riolittufás eredetű ott a kőzet, és éppen ezért könnyen meg lehetett munkálni, viszont nem omlott be. És ahogy nőtt a halottak, ugye tudjuk, hogy rengeteg vértanú, tízezével haltak, vértanú halált a Kolosseumban is, és hát Róma lakosai is, és hát ezeket ugye csak szigorúan a városon kívül egészségügyi okok miatt csak ott lehetett eltemetni, úgyhogy aztán hatalmasra növekedtek ezek a katakombák, és bizony 8-10 emelet mélységig is lementek, és ott szanaszét még minden irányba, és hát így történtek a temetkezési helyek, de számunkra ez azért is érdekes volt a katakomba, mert hogy az első tituláris helyek, ugye a keresztények, amikor az üldözés ugye még jócskán tartott, a keresztény üldözés, akkor ide menekültek, itt tudtak találkozni, és hát, ahogy említettem, itt voltak az első tituláris helyek tulajdonképpen, ahol Szent Péter az első kicsi szentmisét, vagy annak az előzményét be tudta mutatni. Tehát ezek a helyek, és hát tulajdonképpen ugye innen indult útjára, de ezek ilyen szempontból nagy jelentőséggel bírnak.
Magyar templomokat, idézőjelben magyar templomokat meglátogattatok?
Igen, volt lehetőségünk, tehát ide is azért be kell jelentkezni, mert nem mindig nyitattak meg a kapuk. A Santo Stefano Rotondóba is eljutottunk, aminek nagyon régi története van, és hát egy kicsit a magyar pálosokhoz is köthető, de több magyar emlék közül az egyik legjelentősebb, hogy ugye ez egy kör alakú templom, és az oltár körül ábrázolva van még Géza fejedelem és felesége Sarolta, és állítólag Saroltának ez az egyetlen egy ilyen jellegű ábrázolás, amiről tudnak, viszont Sarolta fekvő állapotban, áldott állapotban látható, tehát ott Szent István királyunk már készülődik, tehát ott már áldott állapotban volt Szent István királlyal. Ilyen szempontból is ez egy rendkívüli lehetőség volt, illetve hát ugye a mindszenti év miatt is nagy jelentőséggel bírt, hiszen mindszenti bíboros úrnak ez volt a tituláris temploma, tehát ő neki ez volt a széktemploma, címtemploma itt Rómában, amit aztán későbbiekben a müncheni bíboros kapott meg, és közös magyar, illetve német támogatással teljesen felújították a templomot, helyrehozták. Egyébként szokták úgy is a rómaiak mondani, hogy a mészárszék temploma, mert hát borzasztó, de 34 darab nagyméretű freskón a vértanúk halálát ábrázolták a különböző kegyetlenebbnél kegyetlenebb módokat, ahogy végezték ki, illetve hogy ők dicsőítették meg a Jóistent. Tehát nagyon sok magyar vonatkozása van ennek a templomnak, és hát ez a magyaroknak úgy is szokták mondani egy kicsit, hogy a nemzeti temploma Rómában. Valamikor a kezdeteknél, amikor Szent István király a Szent Péter bazilika mellett egy kápolnát épített, azt a sekrestye, tehát a Szent Péter bazilikának a bővítése miatt azt lebontották, és hát tulajdonképpen részben emiatt is kapták meg a későbbiekben ezt a templomot.
És most Erdő Péter bíboros temploma.
Erdő Péter bíboros úrnak pedig a Santa Francisca temploma, ami tényleg nagyon sok szép helyen van templom Rómában. Tényleg szebbnél szebb épületek, templomok vannak, viszont ez egy rendkívül szép helyen, illetve nagyon szép templomot találtunk, mert itt én is először jártam, és hát igazából ez a Fórum Románumnak a végénél található, ami talán Rómának az egyik legközpontibb helye. És hát egy kis emelkedővel, egy kicsit elcsendesedülő helyen ott a Fórum Románum végén lehet a templomot megközelíteni, és hát mint Szent Franciszkának, Róma egyik jelentős védőszentjének a templomát építették meg, és az ő tiszteletét hivatott bemutatni, és hát ez bíboros úrnak a templom. Aztán nagyon sok érdekesség van a templomba is, többek között Szent Péternek is a térnyoma, illetve több pápának a sírját is találjuk itt.
Köszönöm szépen Hernád Fői Csabának, az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont igazgatójának, hogy itt volt a Szent István Rádió stúdiójában, és megosztotta velünk Szent Évi élményeit. Lehet, hogy akik hallották ezt a beszélgetést, vagy azok közül többen elhatározzák, hogy ők is még ebben az évben felkeresik Rómát. Január 6-án Vízkereszt Epifánia ünnepén ér majd véget az idei Szent Év.
Jó néhány éve már annak, hogy meglátogattam a Martonvásári Óvoda Múzeumot, ahol éppen akkor egy időszaki kiállítás mutatta be az egykor népszerű zenélő szerkezetek a verklik világát, történetét. Aki még nem ismeri ezt a szót, az még véletlenül se lapozza fel az értelmező kézi szótárt, vagy googlizzon rá, mert Medgyánszky Miklós gyűjtő mindent elmond, amit erről tudni érdemes.
Magyarországon 8 verklis van jelenleg, és én az egyikőjük vagyok. Azt szoktam mindig mondani, hogy Magyarország második legjobb verklise vagyok, az első Ring Pista barátom, a Kacki Ázsba Jusszos verklis. Tulajdonképpen itt nem a verkli gyűjtése van a hangsúly, hanem a verklizésem.
Én azért is gondoltam, bocsánat, hogy gyűjtő, mert egy kiállítását láttam.
Igen, természetesen, ha az ember elkezd ezzel foglalkozni, akkor gyűjti. Nem csak a verklikkel, általában a zenegépeket is. Tehát a zenélő eszközöket, zenélő gépeket. De a verklizés az egy zenei műfaj. Ne felejtsük el, hogy a verklizés az több mint 400 éves. De az első gépi zenegépet, tehát az első olyan gépet, ami zenélt, az bizony még a római korban csinálták.
Mi volt ez a vízi orgona?
Igen, egy vízionorgoná, Héronnak az orgonája volt, ami vízzel működött, de orgona volt, víz hajtotta meg, úgy, mint egy kis vízesést. A középkorban is nagyon sok verkli volt, de tulajdonképpen a 17. században kezdődött el az a klasszikus verkli műfaj, amelyet ma is ismerünk. Amikor a nyakukba kaszották a verklisek a zeneeszközt, a zeneszerszámot, a sípládát, vagy éppen a zongoraverklit tolták, és járták a városokat, járták az udvarokat. Ez a 17. századtól létezik, és Magyarországon is innentől kezdve létezik ez a verklizés.
És a bölcsője, bocsánat, hol ringott?
A bölcsője az Olaszországban és Franciaországban. Ott csinálták az első orgonákat, ilyen maguktól játszó orgonákat. Az is volt a neve egyébként, hogy barbár orgona, barbaria organeu, mert azok az emberek használták, akik szerettek volna zenélni, de nem tudtak zenélni. Én is ugyanilyen vagyok, én nagyon szeretnék zenélni, de nagyon botfülű vagyok. Tehát én, ha leülök egy zongora mellé, vagy egy hegedűt megfogok, nem tudok lejátszani egy dallamot, de viszont zenélni szerettem volna, ezért, hogy úgy mondjam, ezért találtam rá, ezért kerestem rá a gépi zenélésre, és több mint 20 éve foglalkozom gépi zenéléssel.
És Magyarországra hogy került be a verkli?
Magyarországra Németország felől, Ausztria és Németország felől került be. Az úgynevezett zongora verkli, az a klasszikus verkli, amit ismerünk itt Magyarországon, a Pál utcai fiúk című filmből, a Kétszer kettő néha öt című filmből, vagy éppen a Hannibal tanár úr című filmből, ez a zongora verkli.
Bocsánat, ami ott áll, az egy zongora verkli?
Igen.
Mitől zongora a verkli?
Majd megmutatom a zongorát. Ez úgy működik, mint a zongora. Ugyanúgy kalapácsai vannak, ugyanúgy húrjai vannak, de egy nagy henger vezérli. És a kalapácsok ütik meg a húrokat, mintha egy zongora lenne, csak éppen a hengerben lévő szögek ütik meg a húrokat. Van a másik fajta ilyen zenegép, az a sípláda, ahol az orgonához hasonló sípok szólalnak meg, ugyanígy hengerek vagy éppen szallagok vezérlik, csak ott éppen van egy pumpa is, ami levegőt pumpál, és megszólalnak a sípok ugyanúgy, mint az orgona.
Amikor én viszonylag fiatal voltam, a sőt gyerek, még a nagymamámék játszották le az olyan régi slágereket, mint a Nem Wurlitzer a Verkli, ez azt hiszem Bilicsi Tivadar lemezén jelent meg, és ugye abban van egy pontos kitétel, vagy egy tulajdonsága a verklisnek, hogy Nem Wurlitzer a Verkli, ezt szívvel kell tekerni.
Így van. Így van, a Wurlitzer az gép volt, tehát az ugye elektromos, vagy pedig felhúzó szerkezettel működött, a verklit pedig valóban tekerni kellett. De ha már Bilicsi Tivadar szóba került, akkor hagyjam nyitsen meg, hogy van egy film. A Heten, mint a gonoszok című film, az a címe, hét gyerekről szól, akik Bilicsi Tivadar a szárnyai alá vesz, járják az országot egy verklivel. Ez a film azért nagyon fontos a számomra, mert ebben a filmben szerepel nagynéném Mednyánszki Ági, még egészen fiatalon, 16 évesen ő játszott a női főszerepet benne, és ott is egy verkli az, amit tekernek.
Akkor megvan, hogy honnan jött a stich.
Igen, tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy családi örökség. Ági nagynéném, aki sajnos most már 9 éve, hogy meghalt, amikor eljártam verklizni, a Lánchídon verkliztem, a Pesti rakparton, fönt a Budai Várban a mesterség ünnepén, Ági nagynéném mindig odajött, mindig ő is tekerte egy kicsit a verklit, hogy hát ő is verklizett régen.
Igen, de ha nem tud zenélni, akkor gyanítom, mivel botfüle van, gyanítom, hogy énekelni sem, és a verklihez azért társult az énekszó, nem?
Így van, társult hozzá. Az előbb említett barátom Ring Pista, a Kacki Ázsba Jusszos csodálatosan verklizik, mert ő énekel is. Hát én nem mernék énekelni, mert akkor elszaladnának a hallgatók onnan valószínűleg.
Említette, egy kicsit visszaugram az időben, mert azért érdekes lehet, hogy ha megmarad egy-egy henger, egy verkli, egy ilyen zenegép a 17. századból, tehát az 1600-as évekből, mondjuk az angol polgári forradalommal egy időben épülhetett, vagy készülhetett, akkor egy korabeli dallamot a mai napig ugyanúgy játszik le.
Így van, valóban. Az a baj, és ha már ezt említette, hogy itt ma sajnos Magyarországon nagyon kevés ilyen belké maradt meg. A második világháború után megsemmisültek, eltűntek, felapították őket. Én 4 vagy 5 zongora belkéről tudok, ami van az országban. Olaszországban, Franciaországban, Németországban rengeteg 18-19. Századi verkli sípláda működik, még a mai napig. Én láttam, találkoztam ilyennel, láttam ilyet, hiszen minden évben ősszel, szeptemberben Keszthelyen van egy nagy verklis találkozó, ahol Európa összes országába jönnek a verklisek, és van olyan német kollega, kollégának hívjuk egymást, aki bizony ilyen régi 19. századi, 18. század végi sípládával jelenik meg, és jön csodálatos berendezések, csodálatos szerkezetek.
És ha egy kicsit túlozni szeretnék, akkor azt mondhatnám, hogy ez valójában egy hangrögzítési mód.
Így van, valóban, valóban. Ez ott az első hangrögzítési mód, hiszen ez korábban volt, mint a gramofon, mint amit Edison feltalált. Igen, igen, tulajdonképpen így van.
Sokszor párosítják, vagy kötik össze a verklizést a koldulással.
Igen, tulajdonképpen ez egy koldulási műfaj volt. A 19. század végén, a 20. század első felében például csak azok kaphattak verklis engedélyt, akik hadisérültek voltak. És arra szolgált ez, hogy pénzt kerestenek. Járták a várost, bementek a lakóházak, bérházak udvarába, oda ledobáltak a lakók nekik pénzt, és pénzt szedtek össze. De hát ebből senki nem gazdagodott meg, hiszen ez egy ugyanolyan koldulás volt, mint az utcai zenész, amikor kiáll az utcai zenész az aluljáróba vagy az utcára, és ott hegedűvel vagy éppen más hangszerre játszik. Csak ez egy gépi hangszer. Sokkal könnyebb vele játszani, hiszen tekerni kell, viszont rettenetesen nehéz és nagy egy ilyen szerkezet, ezt hozni, vinni kell.
Valós alapjai vannak annak, hogy a verklihez társul egy-egy majom képe.
A verklisek a régi korokban is, meg most is mindig vittek magukkal egy majmot. Ma már csak plüss majmot, de régen élő majmot. Az élő majomnak nagyon-nagyon fontos dolga volt. Ugyanis a majom be volt idomítva, és amikor bementek egy bérház udvarába, a majom a falon kívül, vagy a függő folyosón fölmászott, és ha valahol talált pénzt, vagy valami értéket, azt ellopta. És a majmok erre voltak beidomítva, ezért jártak majmokkal a verklisek. Ez így volt Magyarországon is, Budapesten is. Nagyon-nagyon sok rendőrségi eset van, meg lehet találni ezeket, hogy a verklisnek a majma fölmászott a második emeletre, első emeletre, bement a konyhaablakon, és ami értéket talált ott, például dohányt, vagy cigarettát, vagy éppen pénzt, az szépen ellopta, és vitte a verklisnek.
Van néhány művészi alkotás az ön honlapján kintornásokról. Nézegettem a festményeket, mindegyiken sovány a kintornás, tehát ez egy, hogy mondjam, sovány kenyér lehetett.
Egyrészt, másrészt komoly fizikai munka volt. Hát én tudom nagyon jól, 2002-ben voltam először fönt a Budai Váram a mesterségek ünnepén, akkor egy 4 napos ünnep volt, 4 napon keresztül verkliztem. Hát másnap, mikor bementem a irodába dolgozni a munkahelyemre, nem tudtam megfogni a golyóstollat, mert a kezem az annyira fájt. 4 napon keresztül tekerni, és aki ebből élt, az tényleg nagyon nagy fizikai megterhelés volt, és azt ne felejtsük el, hogy ők vándorzenészek voltak, tehát járták a városokat. Mentek a falvak között is, mentek, jöttek meg a városokban is, Budapesten. Hát Budapesten volt olyan időszak, amikor 210 verklis zenélt. Volt olyan időszak, 210 verklis.
Pedig akkor Budapest még sokkal kisebb volt, mint ma?
Így van, hiszen akkor például Újpest, Csepel, meg ezek a részek még nem tartoztak Budapesthez, ugye tudjuk nagyon jól. Volt olyan időszak, hogy 43 vagy 44 sípláda javító és készítő volt a fővárosban. Ez egy nagyon komoly foglalkozás, nagyon komoly szakma volt, de hát nagyon leterhelő volt. Ebből nem lehetett meggazdagodni, hát meg hízni se lehetett mellette.
És vannak akkor méretbeli különbségek, ugye, hogy itt nézzük a verkliket, van egy akkora, mint egy pianino.
Mint egy pianino,
igen. Tényleg akkora. Igen. Ennek még kereke sincs, ezt hogy vitték?
Ezt szekére tették, ennek sajátságos kétkerekű szekere volt, és azzal fogták, és azzal vitték.
Amint régen a szemetes a talicskája.
Igen, régi rajzokon, régi fényképeken ezt lehet látni, hogy azzal vitték. Hát ez 130 kiló. Önmagában. Egy nagyon kedves élményt el tudok mondani ezzel kapcsolatban. 2018 őszén Velencén volt a Csengetett Milord találkozó, az az angol sorozat, ami nagyon sokáig ment, vagy talán még most is megy a tévébe, és abban van egy verklis. És oda meghívtak, és elmentem ezzel a nagy verklivel, de bizony egy hangszerszállító céget kellett kihívni, akik 70 ezer, vagy nem is tudom hány ezer forintért vállalták el, hogy oda viszik, mert ezt meg kellett emelni, fölrakni a teherautóra, ott levenni, visszahozni minden. Én ezt meg sem bírom egyedül mozdítani, tehát ez akkora nagy, de hát vannak azért itt kisebbek is, mert ezek is például itt mellettem azok. Akkor van olyan méretű, ami ott fönt látható a szekintetén.
Gyerekverkli.
A lányom, amikor teszthelyen verklizni szoktunk, azt a nyakába akasztja, és azzal sétál föl alá keszthelyen a sétáló utcába, és azzal verklizik.
Gondolom, amikor bekerültek ezek ide, akkor még olyan roncs állapotban voltak. Hogy fog neki, hogy ebből újra valami zenélőgép legyen?
Hát nekem ez a hobbim tulajdonképpen már nagyon-nagyon rég, hogy ilyen zenélő szerkezeteket újítok föl, meg javítok, meg segítek, ha megkérnek, ha valaki megkér, hogy csinálom, de saját, főleg saját magam céljára javítom föl őket. Az egészen kicsi, öngyújtó méretű zeneszerkezettől az ekkora pianinó méretűig mindenféle van.
Igen, és akkor hogy fog hozzá?
Szét kell szedni, meg kell nézni, és azért a szakirodalomnak utána nézek. Az interneten most már sok mindent meg lehet találni, mert nagyon sok mindent én találtam meg. Meg kapcsolatban vagyok németországi, holland, ausztriai kollégákkal, akik mindig segítenek, meg én is segítem őket, hogyha kell egy-egy alkatrész, vagy legyártani valamit, vagy ilyesmi, mert hát ez így megy. Ez hobbi szinten. Tehát őnekik is ez a hobbiuk, meg nekem is, és elég sok mindenkivel kapcsolatban vagyok ezen a téren.
Még egy, ami nehézség az, hogy mindegyik verkli más, tehát más cég gyártotta, más a szerkezete, más a mérete, tehát másféle henger kell bele, zenehenger. Lehet, hogy ez most nem a legjobb kifejezés, de tehát az, amit tekerve, lejátszódik a dal.
Igen, igen, mindegyik gyárnak megvan a saját mérete, a saját szögezése, hogy milyen dallamokat játszol le, és ezeket megszerezni, meg ezekhez hozzájutni ma már nagyon nehéz. Emlékszem nagyon jól, hogy a Zenetörténeti Múzeum, ami ugye fent a Táncsics Mercebe volt, ott is van egy verkli, annak a hengerét én újítottam föl, és bizony nagyon nehéz volt kiszedni, és a szögeket úgy megtalálni azoknak a helyét, hogy jó helyre tudjam rakni, hogy valóban újra szóljon, és valóban szól.
Hogy lehet még verklit szerezni, beszerezni, találni?
Magyarországon már sehogy. Magyarországon már nem lehet, hogyha valaki akar egy sípládát venni, megkeresnek engem is sokszor, hogy segítsek, akkor mindig Németországba vagy Ausztriába irányítom őket, mert ott még lehet. Sőt, vannak gyártók, tehát van még olyan cég, aki gyártja Franciaországban, Svájcban, Hollandiában, Németországban mai napig, de nem ezt a zongora verklit, hanem a sípládát.
Tehát mi is a különbség a kettő között?
A sípláda az ugye sípokkal működik, tehát úgy szól, mint egy orgona. A zongoraverkli pedig az mint egy pianino valóban úgy szól.
Mondta, hogy fordulnak önhöz igen. Sípládáért, igen. Sípláda ügyben. Ki? Kinek kell sípláda?
Mindig van egy-két olyan őrült idézőjelvet, aki szeretne ilyet. Tudom, hogy tavaly is ketten is szerettek volna, és be is szereztek sípládát, hogy tudjanak játszani. Itt októberben volt Marton-vásáron a Tök Fesztivál tartunk, és annak a záró eseménye az volt, hogy a magyarországi verklisek találkoztunk, fölálltunk ott mind a 80, sőt végül is 90, mert az egyik kollégámnak a fia is beállt verkizni, tehát ők két géppel jöttek, és akkor mindig van olyan, akit ez érdekel. Hát sokszor megkeresnek engem e-mailben és telefonon is, hogy tudnék-e segíteni, mert érdekli őket meg minden. Hát ez egy érdekes dolog. Tehát ez egy kultúrtörténeti dolog. Így van.
Amikor tanultunk riporternek lenni, akkor azt mondták, hogy ma már annyira nem tudnak az emberek sok mindent, magyarul annyira keveset tudnak sokan, hogyha kiejtünk egy szót, azt magyarázzuk is meg.
Igen.
Hát főleg a verklinél, meg ez ilyen szakkifejezések esetében van az, hogy tényleg sokan nem tudják, mi az, hogy verkli, kintorna. Ez ugye szinoníma.
Igen, tulajdonképpen a verkli és a kintorna ugyanaz. A verkli az a német, osztrák verkel szóból, tehát mű. Az ugye valamilyen szerkezetet jelent, abból ered, de a jó szokás szerint magyarul ugye li végze, mint a hokedli, nokedli, verkli. A kintorna, az pedig egy olasz szó, kvintornából ered, az az öt hangú tekerőlant volt a kvintorna. A tekerőlant ugye ugyanúgy működik, hogy tekerjük, mint a verklit, és ebből a kvintornából a kintorna erről lett elnevezve, mert az első kintornák, az első ilyen tekerős hangszerek erre a tekerőlantra hasonlították. Tehát a kintorna az a quintornának a szinonimája.
És nem valami olyan torna gyakorlat, amit nagy fájdalom elvégezni.
Igen, sokat viccelődnek ezzel. Igen.
Akkor bocsánat, ha én is közéig tartozom. Tegyük akkor tisztába a hangokat, hogy melyik a verklé és melyik a sípláda hangja. Az ön honlapján, az interneten találunk ugye hangmintát.
Persze, sípládát is, zongora, verklét is, igen. Van ez a honlapom, ahol minden ilyen érdekességet bemutatok. Verklizene, nézzük.
Ez a sípláda.
Sípláda, magyarul én jobban szeretem, a sípládának hívjuk. Ez most Székesfehérváron kiállítva, a Neumann kiállításon, ez szintén az enyém. Ugyanis ez lyukszalaggal működik, elnézést. Lyukszalaggal működik, és a Neumann kiállítás, ugye a lyukszalag tulajdonképpen a számítógép elődje, ezek a kintornák voltak, mert ugyanúgy lyukszalaggal működnek, mint a régi számítógépek. Hát emlékszünk még arról, hogy a számítógépek hogyan működtek, ugye?
Sőt, hát én betűszedő vagyok, a monoszedés is lyukszalaggal működött, meg a gépzongora.
Igen.
Tehát akkor ez volt a sípláda verkli, és akkor van a zongora verkli. Most meg magamnak próbálom elkülöníteni őket. Ez látjuk, hogy kalapácsok.
Ez pedig a zongora verkli. Így van, így működik a zongora verkli.
Látjuk, hogy megy a henger, és tulajdonképpen mint egy vakírás olvassa le a gép a zenei adatokat, a kottát, és működteti a kalapácsokat. Igen? Látjuk azt, hogy azért ezek bonyolult gépek voltak.
Így van.
Mondjuk, ha egy koldus, vagy egy hadirokkant arratta a fejét, úgy hozta az élet, hogy verklivel kolduljon, azért ezt be kellett szerezni.
Így van, és méghozzá úgy szerezték be őket, hogy bérbe vették őket. Voltak olyan emberkék, akik bérbe adtak verkliket, és azt lehetett bérelni, és kifizették a bérleti díjat.
Ismert ön, találkozott még ön igazi verklissel?
Igen. Én a Budai Várban dolgoztam 1992-től kezdve, és akkor egy néni oda még följárt verklizni. A férjének a verkliével, a férje akkor már meghalt, de ő még folytatta egy kicsit az ipart, és a dísztéren, a postával szemben állt mindig a járdán a néni, és ott verklizett. Nem beszélgettünk, hát ott a turisták azok úgy körbevették, nem lehetett hozzáférni, tehát nem lehetett vele beszélgetni, még ismerő ott zenélt.
Pénz?
Igen. Mindig le volt téve ott egy kalap elé, vagy egy perse, és akkor abba dobáltak be pénzt az emberek.
Mi a következő állomás? Azt mondta, hogy több verklit Magyarországon, vagy Magyarországról beszerezni már nem lehet.
Külföldről lehet beszerezni. Ilyen zongora verklit, mondom, négyet vagy ötöt tudok, hogy létezik az országban. Sípláda talán lehet, hogy van egy-kettő elrejtve vagy eldugva, tehát amit úgy nem tud az ember. Tehát ha valaki akar, akkor Németországból, Ausztriából, Hollandiából be lehet szerezni. Tulajdonképpen ez a verkli is Hollandiából származik, amivel 2002-ben én verkliztem.
De akkor holland zenét játszik?
Nem, német zenét játszik. Az előbb, amit hallottunk, az ismerős volt az a zene a sípládán, a Brudeleitring. A németeknek ez a kedvenc sörözős zenéje, és tudom, hogy amikor fent a Budai Várba verkliztem a mesterség ünnepén, jöttek a németek, és ott a sörös korsóval ott táncoltak a verklim előtt, mert annyira tetszett nekik, úgyhogy ez egy nemzetközi zene. Tehát van, amikor Schubertet, van, amikor Strauss például, azt nagyon szeretik föltenni a sípládáknak a zenér, mert az egy jól játszható zene.
Igen, a slágerek terjedtek így régen,
így
nem?
Így van. Tulajdonképpen a köznép, tehát azok, akik nem tudták megfizetni azt, hogy elmenjenek az operába, vagy egy koncertre, filharmóniára, ide-oda-amoda, azok innen ismerték meg ezeket a zenéket a kintornások által. Aki kíváncsi a műfajra és ezekre a szerkezetekre, annak nagyon tudom ajánlani augusztus végén, szeptember elején Keszthelyen a Nemzetközi Verdi Fesztivált, ahol több mint 50 verk is jelen van, magyarok, németek, osztrákok, franciák, csehek, cseh kollégák is jönnek, és ott meg lehet ismerni ezeket a szerkezeteket működés közben, és magukat a gépeket is, meg hát természetesen a verkliseket is.
Az elhangzott beszélgetésben a Verklikről Mednyánszky Miklóst hallották, és ezzel reggeli beszélgetésünk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok! Most elhangzott műsorunkat csütörtökön ugyanebben az időpontban, tehát 8 óra 15 perctől megismételjük.